Na, akkor lehet, hogy még néhányan Szia Attila becsorognak, úgyhogy próbáljunk meg elcsendesedni, és így készítsük föl magunkat egy picit arra, hogy Isten taníthasson nekünk. Tényleg forduljunk oda Istenhez, próbáljuk így lerakni, amit le lehet, mindent, magunkat, a terheinket, az elképzeléseinket, az erőfeszítéseinket, a kötelességeinket, a jogainkat, az elvárásainkat, a félelmeinket. Csak egyszerűen így mindent, ami csak így lehet, ezt így tegyünk le, és képzeljük el azt, hogy ma minden megtörténhet. Hogy Isten foghatja magát, és mindent előről kezdhet a te életedben azzal, hogy csak egyszerűen megértesz valamit. És nem akarunk úgy hazamenni innen, hogy ez a valami, ez így elment a fejünk fölött. Hogy elhangzott, de nem hallottam. Hallani akarom. Ezért vagyok itt. Úgyhogy imádkozzunk, és... Köszönjük, Uram. Köszönjük, mindenható. Dicsérünk téged. Köszönjük, Jézus. Te vagy Isten, Te vagy a Teremtő, kezdet és vég, nincs senki feletted, nincs senki rajtad kívül, nincs semmi és senki, ami ne állna a Te uralmad alatt. Te vagy a kezdet és Te vagy a vég, Te vagy a mindenható Isten. Te vagy a mindenható Isten, az alfa és az omega. Te vagy az, aki mindent tudsz. Te vagy az, aki látod a jövőt. Tökéletesen ismersz minden pillanatot. Mi sem vagyunk rejtve előled. Ismered a kelésünket, a fekvésünket. Még a szánkon sincs a szó. És te már tudod, hogy mit akarunk mondani. Te ismered a szívünket, a legmélyebb szándékainkat. Ismered az igazi motivációt a mögött, amit a felszínen látunk. Te ismersz minket. Te vagy a mindenható Isten. Az égnek és a földnek a teremtője. Tőled van minden. Általad van minden, és érted van minden. A te dicsőségedről szól mindaz, amit teremtettél. Te vagy az Isten, az egyedüli Isten. A mindenható. Kezdet és a vég. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy szerettél minket. Annyira, hogy a hatalmad, a dicsőséged, a végtelen szentséged ellenére eljöttél értünk. Messziről láttad, hogy bajban vagyunk, hogy meghaltunk, hogy végünk van, és te mindent ott hagytál, mindent ott hagytál, hogy elgyere értünk. Ez a legszebb történet, amit ember csak elmondhat. Ez a legteljesebb szeretet, ami csak létezik. Te vagy Isten, és meghaltál az emberért. Taníts minket erről. Beszélj hozzánk, Urunk. Nem láttunk még téged. Nem ismerjük még a szeretetedet. Csak hírből hallottunk felőled. De vágyunk rá, hogy színről színre lássunk. Mindannyian téged szomjazunk. Mutasd meg magad. Istenünk, hogy lássunk, hogy értsünk, hogy megszeressünk, hogy kövessünk, hogy boldog örömünk legyen veled. Szabadíts meg minket, hogy szabadok legyünk. Tisztíts meg, hogy tiszták legyünk. Erősíts meg, hogy erősek legyünk. Adj bölcsességet, hogy bölcsek legyünk. Szeretetet, hogy szeressünk. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy aki bújt, aki nem, gyertek. Fogjátok még apa kezét? Múlt hétről emlékeztek még? Az élet egyszerű. Vagy fogom apa kezét és élek, vagy nem fogom, és az életet létre cseréltem. Vagy fogom apa kezét, és minden lehetséges nekem, vagy nem fogom, és felállni és leülni se könnyű. Az élet vagy ajándék, és csak ámulok rajta, ahogy zajlik, vagy egy küszködés, és túl nehéz nekem. És ahogy körülnézünk, és olyan sok embert látunk, aki érett korára is csak keresi az életet, csak keresi a teljességet, csak keresi azt, amit úgy hívtunk, hogy a nagybetűs élet. Én is óvatos lennék azt mondani, hogy tudom már ezt. Kipipáltam, túl vagyok rajta. Én már kifürkésztem az életet. Mert lehet, hogy még van ott valami, ami több. Van ott valami, ami a betűket még nagyobbra írja. Van ott valami, ami a szabadságot, amiért eddig is hálás voltam, igazi, mély, valódi szabadsággá változtatja. Az élet örömét, amelyet napról napra kerestem, egy ismeretet és értelmet meghaladó örömmé alakíthatja. A szeretetet, amit eddig ismertem, egy minden értelmet meghaladó szeretetté növelheti. És óvatos vagyok azt mondani, hogy értem, hogy működik ez a világ. Az alapjait tekintve, a rend, miről szól az élet, hogy kell élni, mik a legfontosabb elvek, mire építünk. Óvatos vagyok, mert olyan kevesen látják azt, amiről hiszem, hogy Isten kegyelméből beszélni fogunk ezeken az órákon. És szeretnék adni nektek egy vezérfonalat. És ez most nem a lecke, hanem egy ilyen tanulási segédlet. És ez is ebben a könyvben van. És ez egy nagyon jó könyv, tessék elolvasni. Elég alázatosan és hűen követni fogjuk a tartalmát, már csak azért is, mert nagyon jó. Tehát egyszerűen annyira jó, hogy... Tehát én, ha előről kezdem a tanulmányozást, ugyanide fogok jutni, ha nagyon jól csinálom. Ha nagyon jól csinálom. A következő. Mi a célja ennek az egésznek? Tehát amikor te itt vagy, és azon gondolkozol, hogy ha egy fél év múlva visszanézek, hova kéne jutnom ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ezek az itt töltött esték nem voltak elfecsérelt idők? Hogy a kincseket, amiket itt mások megtaláltak, én is megtaláltam. Mi kéne, hogy legyen a végeredmény? És én azt gondolom, hogy egy átváltozott élet. És 2 Timóteus 2.7 mondja a következőt. Pál beszél. Azt mondja, hogy értsd meg, amit mondok. Adjon azért az Úr neked belátást mindenekben. És ez lenne a célunk. Hogy megértsétek, amit mondunk. És ebben magamat is beleértem, hogy én is megértsem, amit Isten mondani akar nekünk. És hogy az Úr adjon nekünk belátást. Isten adjon nekünk egy magyarázatot, egy teljes definíciót arról, amit a fülünkkel hallunk, és amit az elménkkel átgondolunk. És gyakorlatilag három felelősség van itt. Az első a tiéd. Ez az értsd meg, ez egy olyan igeidőben szerepel itt a görögben, amely egy folyamatos cselekvő, ami azt jelenti, hogy te végrehajtod annak a tettét, hogy megérted. Azaz te folyamatosan gondolkozol azon, ami elhangzik, annak érdekében, hogy megértsd. Neked van egy részed. Tehát az, hogy itt vagy, ez csodálatos. De ha igazán azt akarod, hogy a részeddé váljon, ami elhangzik, akkor még többet kell tenned. Fognod kell azt, ami elhangzott, és gondolkoznod kell rajta, hogy megértsd. Isten felelőssége a második, és ez az, hogy amikor te meg akarod érteni, és te gondolkozol rajta, ő ad neked belátást. Azaz ő fogja magát, és elindítja, ahogy szoktam mondani, a szélesvásznú vetítést sztereó hanggal, és mindazt, ami egy ilyen távoli elmélet volt, Isten kegyelme, a kereszt, a keresztény élet, megtagadni önmagamat, tehát ezek tudod, ilyen... Ha emögött nincs egy valós, érthető, gyakorlati tartalom, ami a te életedről szól, akkor ez csak értelmetlen információ a fejedben, amivel nem sokat érsz igazán az életben. Isten adjon neked megértést, belátást. Ez az ő felelőssége, és én szerintem ő nem fogja elszúrni. És a harmadik pedig, hogy amit én mondok. És a tanár, és általában a tanító, a lelkipásztor felelőssége az, hogy egy rendszerezett módon, szabályokban, definíciókban, meghatározásokban, érthető módon tanítsa Isten igéjét. És ez szükséges ahhoz, hogy könnyebben összeálljon a kép. Mert a Biblia tanítja önmagáról, Ézsaiás 28:10-ben, hogy egy szabály itt, egy szabály ott, valamit elkezdünk itt, és befejezünk ott, kiegészítjük amott, és megalapozzuk emit. Hogy rakom én ezt össze? Hát még ha végigolvasom az egészet, akkor se biztos, hogy össze tudom rakni. Sőt, szinte biztos, hogy nem. Egy fél élet kell hozzá, hogy megértsem a Bibliát, és ezért vannak tanítóink. Életek tapasztalatai adódott tovább, és ez segít nekünk a tanulásban. De ez csak az alap. Isten igéje elhangzik, de neked ki kell nyújtanod a kezedet, meg kell fognod, elmérkedned kell rajta, és meg kell várnod, hogy Isten adjon neked belátást. Milyen jó volt, amit Pásztor Kende mondott az ABT-n. És ha van lehetőségetek, üljetek be az ABT-re. Azt mondja, hogy Jákob harcolt Istennel, mert tudni akarta. Mert áldj meg engem, nem engedlek el, amíg meg nem áldasz. Én itt voltam ezen az órán, és tudom, hogy elhangzott valami, ami megszabadíthatna, ami nekem szól, de nem értem. És el kell kapnod Isten grabancát, és nem szabad elengedned addig, amíg el nem magyarázta neked úgy, hogy én is megértsem, hogy magyarázd el, de nem csak úgy nekem, hogy én is értsem, tudod, mint a külföldinek. Nem tudom, hol van. Tudod, elég hangosan mondod, és elég lassan, akkor érti. És ugyanígy Istent, egyszerűen harcolnod kell vele, hogy megmutassa neked. Miért? Mert Isten nem veti a kincseit a disznók elé. Ő nem szórja a gyöngyeit szana szét. Annak adja, aki teljes szívvel keresi őt. Aki buzgó, aki komolyan veszi, akinek tényleg kell. És szeret engem is, tudod? Szeret engem is, de a külön órát akkor adja nekem, hogyha én is akarom. És kérlek, akard. És három dolog van. Az első a személyes tanulmányozás és elmélkedés. Ez az, amikor veszel egy gondolatot, egy tanítást, egy bibliaverset, és újra meg újra átgondolod, forgatod a fejedben egy imádságos szívvel Isten előtt, mint hogy fogom a grabancát, és amíg Ő el nem mondja neked arról a témáról azt, amit tud róla, amíg meg nem adja az ő nézőpontját, amíg meg nem adja az ő definícióját, a meghatározását. Aztán a második, hogy lefektessük azokat a szabályokat és elveket, amelyeket a mindennapi életben is tudsz használni. Egy olyan szabályrendszert, egy olyan elvrendszert szeretnénk kapni, ami egy kormányzó tanná válhatna a lelkünkben. Hogy kell élni? Hogy működik a világ? És értem az alapelvet, értem, hogy ez hogy működik, értem ezt a részletet is, és a dolog rendszerezett. És ezek az elvek és szabályok, ha bár kiegészítik egymást, nem mondhatnak ellent egymásnak, és nem vehetnek el az előzőből. És ez nagyon fontos. És ugye, amikor azt mondtuk, hogy szeretnénk érteni, hogy hogy működik ez a világ, akkor igazából arra vagyunk kíváncsiak, hogy mik az alapelvei, az alapszabályai az emberi létnek. Mi az alap? És hogyha megkérdezel egy üzletembert, megmondaná, a teljesítmény. Baromi egyszerű. Belehúzol, és amit megcsináltál, az meg van csinálva, amit létrehoztál, az létre van hozva, amilyen teljesítményt nyújtasz, az szerint aradsz az életben. Nagyon egyszerű. Ez az alapelve a világnak. Igaz? Nem így működik? A teljesítmény. Kérdezd meg egy vallásos embert, ő is megmondja. Jónak kell lenni? Ott van, megvannak a parancsolatok. Isten szent, ne viccelj, nem szórakozhatsz vele. Szedd össze magad, és teljesíts. Vagy ha nem, akkor éljünk bűnben, vagy mi az össz? Itt a Biblia szóban azt tanítják, hogy úgy élhetek, mint a pokolban? Nem tudod, hogy Isten szent, és nem szórakozhatsz vele? Most akkor hogy kell élni? Mik az alapelvek? Hogyan viszonyulok? Mit csináljak akkor, ha kiderül, hogy bűnös vagyok? Mit csináljak akkor, hogyha 5 éve keresztény vagyok, és azt a gyengességemet, amit már első nap szégyeltem, azóta se tudtam elengedni? Mit csináljak akkor, hogyha a mostani állapotom 5 év kereszténység után rosszabb, mint a kezdetén? Akkor most hogy éljek? Hogy gondolkozzam? Mi van akkor, amikor a legkeményebb kezű, a legdörgedelmesebb lelkipásztort, mit tudom én, csaláson, és nem tudom, mind kapják? Mi van akkor, hogyha az, aki a te szellemi atyád, elhagyja Istent? Most akkor ez hogy működik? Zsebre tettem? Értem? Kipipáltam? Nem! Érteni akarom. Fogom Isten szakállát, és nem engedem el, amíg el nem magyarázza. Elvre elvet rakok, és igenis tanítható vagyok. Akár a legalapvetőbb, a legmélyebb dolgokban. És az utolsó pedig, hogy egy képességet akarunk kifejleszteni magunkban arra, hogy kegyelemben tudjunk gondolkozni. Mert nem tudunk benne. Tudjátok, miben tudunk gondolkozni? Teljesítményben tudunk gondolkozni. Törvényben tudunk gondolkozni. És gőzünk nincs róla, hogy mit jelent kegyelemben. Jó, ez nem egy károsztató üzenet. Ez amikor azt mondom, hogy gőzünk nincs róla, akkor lehet, hogy neked sok gőzöd van róla. Csak jót tesz, ha úgy ülsz itt, hogy nem, ezt még nem hallottam. Most hallom először. Mert akkor Isten hozzátesz ahhoz, amit már van. Rendben? Jó? Oké? Köszönöm. Kérdés? Egy szerencsétek. Jól vagytok? Jó ez az óra? Szeretitek? Még el se kezdtük, nem tudjátok, miről beszéltek. Az első témánk, és ez már igazi, az a címe, hogy a bukás az élet része. És én szeretném, hogyha ez egy bátorító gondolat lenne. Nem tudom, hányan kárhoztattátok már magatokat. Hányan éreztétek már úgy, hogy reménytelenek vagytok. Vagy egy helyzet reménytelen. Hányan féltek a kudarctól? Hányatoknak esik nehezére, hogy kiderüljön, hogy tévedtél, vagy hogy valamit elszúrtál. És És nyilvánvaló, hogy te tehetsz róla. Tehát még nincs is kit vádolni. Én csináltam, én szúrtam el, és nagyon. Gratulálok, Sanyi. Le a kalappal, ügyes vagy. A bukás az élet része. A Biblia tel is tele van olyan alakokkal, akiknek a feljegyzett története, a bibliai története szinte nem más, mint a bukásainak a története. Isten, hála Istennek, végtelenül realisztikusan kezeli az ember létét. Nagyon őszintén, egyáltalán nem félve, hogy a nevén és a hírnevén csorba esik. Ő nem fél a mi gyengeségeinktől, nem fél a mi bukásainktól. Húristen, Ábrahám, pedig azt akartam, hogy benne legyél a Bibliában. Hát ezek után legfeljebb cenzúrázva. Hogy értem, tudod, fekete vonal, kötőszó maradhat, fekete vonal, kötőszó. Tudod, mint akkor, és akkor... És nekem úgy tűnik, mintha pont úgy lenne feljegyezve, mintha csak a részek lennének leírva. És csak nézzük meg, János Márk, Abcsel 15-ben, amikor Pál a második missziós útjára indul, Barnabással beszélget, és Barnabás azt mondja, hogy vigyék magukkal János Márkot. És Pál valami nagyon érdekeset mond, és kíváncsi vagyok a véleményetekre. Abcsel 15. Azt mondja, hogy néhány nap múlva pedig, ezzel 36-tól olvasom, néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak. Térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy soruk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívnak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfíliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Oké, miről szól ez itt? Ez arról szól, hogy az első missziós úton János Márk egy ponton azt mondta, hogy köszi, nekem ebből elég. Úgy értem, jó elképzelés volt, hogy mi itt majd megváltjuk a világot, de nekem más dolgom van, sziasztok. János Márk elbukott abban, hogy ő misszionárius. És ez egy olyan jelentős esemény volt, hogy Pál azt is mondta, hogy ezt a fickót ne hozd, ezt nem akarom magammal vinni. Ne hozzátok. Nem kell. János Márk maradjon otthon. Oké? János Márk nem tudom pontosan mit csinált, de szerintem az a kategória, amit bukásnak lehet hívni. És nagyon érdekes, hogy Barnabás viszont nem így gondolkozott. Emiatt meghasonlás támadt közöttük, és ezért különváltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajozott Ciprusba. Pál pedig ment a maga útján. És ez úgy néz ki, mintha Barnabás is, tehát nem látja realisztikusan a dolgokat, ugye? Pál a nagy apostol, ugye helyesen felismerte a helyzetet, nem akarja, hogy János Márk jöjjön, de valami szentimentális okból Barnabás mégiscsak ragaszkodik Márkhoz. Igaz? Értjük mi ezt? És nem. Barnabás látta a dolgot jól, és Pálnak még tanulnia kellett valamit ezen a szinten. És később kéri, hogy küldjék el Márkot, mert hasznos nekem. Később, amikor már sitten van, és már a nagy mellény egy picit kisebb lett, és amikor már keresztül ment néhány dolgon az életben, akkor János Márk hasznos neki. És itt van egy nagyon érdekes felismerés. Pál apostol a második missziós útja előtt másképp gondolkozott még. Úgy értem, hogy működik az élet? Hogy működik Isten országa? És a definíciója erről még nem volt annyira teljes, mint aztán később. És a helyzet az az, hogy János Márk igen elbukott, de ez a bukás, ez nem a vég volt, hanem a kezdet. És ez lehet az egyik kulcs gondolatunk, hogy a bukás nem a vég Isten országában. A bukás a kezdet. Minden a bukással kezdődött. Valamennyiünk életében elkerülhetetlen részlet a bukás. És nem az a kérdés, hogy elbukunk-e, hanem csak az, hogy mikor. És nem az a kérdés, hogy elbukunk-e, hanem hogy mit kezdünk azzal a bukással. János Márknak ez az első lépés volt. János Márk később Péter jobb keze lett, az egyik evangélium szerzője, Alexandria első püspöke, aki 81 néhány éves korában mártírhalált halt a hitéért. János Márk. Ha a bukására nézett volna, és megengedte volna, hogy ez határozza meg a véleményét, vagy Pál apostolnak a véleménye róla, hogy nem kell lesz, akkor János Márk történetét nem olvasnánk a Bibliában, és egy evangéliumot egy másik szerző írt volna. A bukás nem a vég, hanem a kezdet. És gyakorlatilag a Biblia nagy szereplői mind a bukásukról híresek. Ádám és Éva, a bűnbeesés. Noé, ugye? Ő volt, és a családja az egyetlenek, akik túlélték az özönvizet. Ők voltak azok, akiket Isten megmentett, mert igazak voltak. Aztán Noé szőlőskertet ültetett, lerészegedett, mesztelenre vetközött a sátrában, nem tudom, mit csinált, de ezt jegyzi le a Biblia. És ezt olvashatjátok 1 Mózes 9.20.21-ben. Ábrahám kétszer is letagadta a feleségét. Tudod, mennék haza, figyelj, Encsi. Megyünk Egyiptomba nyaralni. És a végén, tudod, még az lesz, hogy az egyiptomiaknak tudod, szívesen megvennének szép szőke nőket, tevékért, meg minden. Aztán ha nem akarlak eladni, akkor lehet, hogy még megölnek. Úgyhogy mondd azt, hogy a húgom vagy, jó? Tehát megyünk Egyiptomba nyaralni, de ha húgom vagy, jó a nyaralás alatt? Rendben? Úgy értem, micsoda kiállás? Úgy értem, micsoda hithősiesség, ugye? Ez teljesen normális. Ezt csinálta Ábrahám. Tessék elolvasni. 1 Mózes 12-13 és 1 Mózes 16-ban. Aztán később, ugye, az ígéret gyermeke. Várom az ígéret gyermekét. Én leszek nagy népnek az atya. És hát picit megöregedtem, már 80 éves vagyok. Isten meg elaludt valószínűleg, mert az ígéret gyermeke nem jön. Asszonnyal beszéljük, hogy hogy lesz ez, aztán asszony mondja, hogy itt van, hogy hívták a... Hágár? Hágár, itt van Hágár. Hát neked adom Hágárt, menj be hozzá, és majd tőle lesz gyerek. És Ábrahám azt mondta, nem is olyan rossz gondolat, vállalom a missziót. És nem volt ez nagy hiba, csak 1 milliárd arab lett a következménye. Akikkel azt hiszem, hogy azóta is háborúban állnak, és ellenségeskedésben a zsidók, ugye? Ugye, nem tudod, ma egy zsidó azt mondja, hogy itt vannak ezek az arabok, és az életünket fenyegetik, ki tehet erről? Ábrahám. Na, ne. Hát akkor... De. Hát ki csinálta? Kinek lett megmondva, hogy várd meg az ígéret gyermekét? Nem. Ábrahám, ezt te szúrtad el, és teljesen ügyes vagy, gratulálunk. És Ábrahám zsidó 11-nek az egyik főszereplője. Zsidó 11 a hithősök fejezete. Azoké, akikre... Ábrahám az, akiről Isten elnevezte magát. Hogy hívnak téged? Én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob istene. És még Ábrahámot megértjük, hogy került ebbe a felsorolásba, de Izsák hogy került bele? Úgy értem, Izsáknak csak a bukása van. Úgy értem, egy jó húzása volt, hogy megáldotta, ugye, Izsák áldása. Volt más jó húzása? Nem Izsák, Jákob. Csinált valami más? Ja, meg akarta. Ugye ez volt, ez a két jó húzás. Akarta Isten áldását. Aztán a következő, ugye a sorban, Dávid. Ugye Dávid, aki nem ment el háborúzni, de helyette kiment a tetőre, és meglátta Becsabét, aki az egyik legjobb barátjának volt a felesége. Azt úgy gondolta, hogy hát én vagyok a király, hát áthivatom, nem olyan nagy probléma az, én vagyok a király. Aztán ups, teherbe esett az én egyik vitézemnek ugye a felesége, miközben a vitéz meg háborúban van, ugye ez hogy esett teherbe? Ugye ez probléma, mert hát legalább akkor hazahozatom, tudod? És akkor bemegy a feleségéhez, és akkor persze teherbe esett, hát érthető. De a vitéz az egy olyan jellemes ember volt, azt mondja, hogy hogy mehetnék én be a feleségemhez, hogyha a bajtársaim meg harcolnak, és kint aludt a lépcsőn, vagy hol. Ups, Dávidnak jár az agya tovább, mit lehetne csinálni? Hát akkor gyorsan megöletem a barátomat, gyorsan feleségül veszem a lányt, és koraszülött lesz a gyerek. Ez a megoldás. Úgy értem ez, Dávid? Jól hangzik? És ő fog Isten trónján ülni az ezeréves királyságban. A bukás nem a vég, hanem a kezdet. És félre ne értsétek, a bukás nem cél. De ahogy a Biblia ír róla, azt kell, hogy mondjuk, hogy a kereszténységnek, a hívő létnek az elkerülhetetlen velejárója. Az emberi gyengeség, az emberi képtelenség, az emberi alantasság nyilvánvalóan ott van az életünkben, és vele szemben, vagy nem is tudom, Isten irgalma, jósága és megváltó kegyelme. A keresztény hit alapvető tanai mind elképzelhetetlenek a bukás nélkül. Engesztelés, megváltás, megigazítás, ezek mind feltételezik az emberi bukást. És csak egy pár verset hadd adjak nektek erről. 3 Mózes 16:16, Róma 3:23-24, 1 János 2:2. És lapozzunk Jakab 5:17-hez. Mit akarok mondani? Azt akarom mondani, hogy nem tudsz elég rossz lenni ahhoz, hogy ne tartozz a csapatba. Nem tudod elég elszúrni ahhoz, hogy ne mondjuk azt, hogy Isten hozott, és hogy ugyanott vagy, ahol én. Ugyanazzal a hátránnyal, ugyanazzal a handicappel indulunk, és ugyanazokkal a lehetőségekkel. A bukásod nem diszkvalifikál téged semmiből. És ez az első nagy megértés, ami kell. Ez az első nagy felismerés, és az első ragaszkodás, hogy fel fogok állni, hogy nem vagyok hajlandó a bukásomra nézni. Ragaszkodom hozzá, hogy olyan legyek, mint egy gumilabda. Mert az egyetlen esélyed arra, hogy győzedelmes, hogy egy beteljesedett keresztény életet élj, az, hogy fel fogsz állni. Ha az a terved, hogy nem fogsz elesni, akkor a terved rossz. Ha az az elképzelésed, hogy én majd megúszom bukás nélkül, akkor kudarcra vagy ítélve. És az a nap, amikor a kudarc, a bukás beköszönt és bekopogtat az életedbe, az egy kegyetlen nap lesz. És nagy meglepetésként fog érni. Ne így legyen. Ne készülj rá, ne tervezd, de ne lepődj meg, ha jön. És légy felkészülve azzal, hogy érted Isten kegyelmét, és érted a helyreállást. Oké, Jakab 5:17. Azt mondja, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. És amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, a föld meghozta termését. A Károlyi fordítás így úgy írja, hogy hozzánk hasonló természete volt. Hozzánk hasonló, ugyanolyan ember volt, mint mi. Illés, megint a Biblia egyik hithőse, Az az ember, aki egy királyok 19-ben megölt, azt hiszem 400 Bál prófétát. Úgy értem, egymaga ilyen verseny volt, hogy melyikünk istene az Isten. És tudod, a Bál proféták, a sátánimádók, a vudú papok, a dúsgazdag, hatalommal bíró, nem is tudom, okkult szerzetesek ott álltak, eljárták a táncaikat, vagdosták magukat, hogy megidézzék a démonaikat, és valamiféle hatalmat produkáljanak. És Illés, ugye ő leöntötte az áldozatot, amit meg kellett volna emésztenie az isteneknek, vízzel, és elmondott egy egyszerű imát. És tudod, és utána fogta, elővette a kardját, és szépen lemészárolta azt a néhány száz prófétát. Ugye, te micsoda, mondjuk ez, tehát, hogy ez a mai kultúránkban nem tűnik egy olyan dicsőséges tettnek, ez a, nem, de az akkor normális volt. Tehát, és utána fogja magát, és Jezabelnek egy fenyegetésére, ami valami olyasmi, hogy kinyírlak, te szemét, ami nagyjából azt kellett volna legyen a válasz, hogy aha, persze. Menekülni kezdett, paranoiás, depressziós lesz, és a végén öngyilkosságot fontolgatja. Ő a mi hősünk. Ő a mi példaképünk. Ő az, aki hozzánk hasonló természetű. És itt a szó, amit a görög használ, a homeopathes, azt jelenti, hogy hasonló módon reagál a hatásokra, a dolgokra. Hozzánk hasonló természetű. Ez a régi bűnös természetről beszél. És egy jó kérdés az, hogy miért ő a mi hősünk? Miért róla mondja azt Isten, hogy hozzánk hasonló természetű? És miért ezek az emberek vannak feljegyezve a hithősök listájában? Miért ők azok, akiknek a neve megvan örökítve a Bibliában? És az egyik ok az az, hogy a hősiesség az nem a bűntelen tökéletesség, nem az irreális hibátlanságnak a képe. A hősiesség és a bátorság megint olyan fogalmak, amik feltételezik a gyengeséget és a bukást. Nem az a hős, tudod, oké, a hős Adolf Hitler lerohanta Lengyelországot. 6000 tankkal kinyírt 200 lovast. Hős Adolf Hitler. Miért nevettek ezen? Hát nem ő a hős, akinek megvan az ereje, megvan a képessége, megvan a hatalma, aki nem hibázik, aki jól csinálja. Ez a hősiesség képe. Nem az a hősiesség képe, ahol valaki a gyengeségei, a képtelensége, a félelme, a bukása ellenére nem adja fel, és tovább csinálja, és összeszedi azt, amilyen van. És a hithősei azok nem a tökéletességnek a képei, hanem az, annak a képe, hogy valaki a gyengessége, a bukása ellenére mit csinált? Hitt Istenben. Hitt Istennek. A hit hősei nem a tökéletesség hősei, nem a hibátlanság hősei, hanem a hit hősei, akik ezzel a hitükkel mégis győzedelmeskedtek. Akik ezzel a hitükkel váltak méltóvá arra, hogy a mi példaképeink legyenek. Úgyhogy ezt írtam ide, hogy az élet nem rólad szól, hanem Istenről. Nem a te teljesítményedről, hanem Isten teljesítményéről. Nem a te dicsőségedről, hanem Isten dicsőségéről. Ugye én elbukom, de nem én vagyok a lényeg. Isten a lényeg. Az ő szeretete nem bukik el. Jézus Krisztus nem bukott el. És ő elvégezte, amit kellett. Ha jól tudom, a kereszten Jézus így kiáltott fel, hogy elvégeztetett. Nem azt mondta, hogy 98%-ban kész van a szepinek, már csak kettőt kell hozzátenni. Hú! Hanem azt mondta, hogy elvégeztetett. Nem maradt mit hozzátenni. Egy dolog maradt, elhinni és elfogadni azt, amit ő megtett. Kinek a dicsősége ez, hogy én élek, és győzedelmeskedem, és hogy a nevem fel van jegyezve a mennyben? Kinek a dicsősége, kinek a nagyszerűsége? Ki dicsekedhet vele? Isten. Isten. És én mit csináltam? Hittem. Na de te el is buktál. Na és? Változtat azon, amit, ez azon, amit Isten megtett? Úgyhogy a bukás az élet része. És hithősnek lenni nem a szent tökéletességet és nem a tévedhetetlenséget jelenti, hanem azt, hogy a gyengességem ellenére tovább csinálom. Hogy a gyengességeim közepette tovább csinálom. Hogy miközben 5 éve vagyok keresztény, és a jelenlegi állapotom rosszabb, mint az elején, még mindig hiszek Istennek. Miközben a tapasztalataim ellene beszélnek annak, amit hiszek, még mindig hiszek. Makacs ragaszkodás ahhoz, amit Isten mondott. Hithős. Egy apró igen a nagy nemmel szemben. És egy kiegészítő gondolat még, hogy habár nem a bűntelen tökéletességet keressük, ugyanakkor nem is lépünk át a szabadosságba. Ugye? Az, hogy a bukás természetes része az életnek, nem jogosít fel minket arra, hogy bűnben éljünk. Hogy ezt a gyengeségünket jogosítványként használjuk arra, hogy vétkezzünk. Júdás 24-et nézzük meg. Azt mondja, hogy annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újong örömmel az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom örökkön öröktől fogva, most is mindörökké. És itt arról beszél, hogy ő megőrizhet minket a botlástól. Van egy kimenekedési út, van egy erőnk. Tehát a gyengeségünk nem egyenlő azzal, hogy be vagyunk zárva a gyengeségünkbe. De ugyanakkor egy elkerülhetetlen része az életnek. 1 János 2:1-2. Gyermekeim, ezt azért mondom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Tehát azt mondja, hogy mindezt azért mondom, hogy ne vétkezzetek. De ha esetleg vétkeznétek, azaz, de mivel fogtok vétkezni, ne felejtsétek, hogy van pártfogónk az Atyánál, Jézus Krisztus. János 3:9. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Oké, ha valaki újjá született, ha valaki megtért, ha valaki elfogadta az evangéliumot, akkor nem vétkezhet. És akkor ez mégiscsak a bűntelen tökéletességet jelenti. Ups. Akkor vissza az egész. Nem, oké. Egy verset nem értelmezhetsz a Biblián kívül. Oké, ha elolvasod a Biblia hátralevő részét, ahol meg mindenki és minden elbukik, és minden harmadik vers arról szól, hogy amikor elbuksz, kiálts Istenhez, ugyanez a levél az elején azt mondja, hogy aki azt mondja, hogy nincsen bűne, önmagát csalja meg, ha azt mondjuk, hogy nincs bennünk vétek, akkor hazuggá tesszük őt. Úgy értem, hogy mondhatom erre akkor azt, hogy akkor ez a bűntelen tökéletességet emeli fel? Azt kéne mondanom, hogy valamit félreértek, mélyebben meg kell néznem, hogy mit jelent ez a vers. És ha megnézed, akkor ez egy folyamatos igeidő, ami azt jelenti, hogy aki Istentől született, az nem élhet életmódszerűen bűnben. Mert Isten ott van benne, és ezt nem engedi. Ha valaki életmódszerűen bűnben él, akkor Isten fenyítését Zsidó 12.6 vonja maga után. Ha jól tudom, 6. Ami azt jelenti, hogy ha én bűnben élek úgy, hogy újjá vagyok születve, akkor azt nem tudom életmódszerűen csinálni, mert Isten szép lassan kinevel a bűnömből. Vagy ha nem hagyom magam kinevelni, akkor eltöri kezemet, lábamat. Ugye? Tehát létezik olyan, hogy Isten elkezd fenyíteni először érzelmileg, aztán a körülményeimben, aztán fizikailag, aztán esetleg megbetegszem, és lehet, hogy a végén hamarabb meghalok. De hívőként nem élhetek úgy, mint Marci Hevesen, úgy, hogy életmódszerűen bűnben élek. Ugye, ami mit jelent bűnben élni? Bűnben élni azt jelenti, hogy én helyesnek tartok valamit, amiről Isten azt mondja, hogy nem az. Tehát bűnben élek, azt mondom, hogy oké, együtt élek a mennyasszonyommal, nem kell összeházasodni, a mai világban már senki nem házasodik össze, ez belefér. Aztán én vagyok pásztor, mit tudom én, valahol, meg akarok pásztor lenni valahol, meg tanítok a Biblia iskolában, de mellesleg együtt élek a mennyasszonyommal. És ez így rendben van. Oké, nem mondjátok, hogy nincs rendben. Ez bűnben élés. Mert nincs rendben, és én meg akarom igazítani azt, ami nincs rendben. Ha emellett nekem semmi gondom nincs évekig, akkor nem vagyok újjászületve. Akkor tudja, hogy nem vagyok újjászületve. Mondjuk Dávid is bírta 9 hónapig, ugye? Tehát megölte a barátját, házasságtörés, minden, és élt, mint Marci Hevesen. De 9 hónap után jött Nátán, és elmondta a példabeszédet, ugye, a juhról, és leesett a 20 fillér, és jött, és tehát Isten rajta volt. Jó? Tehát 1 János 1:9 szerint viszont, hogyha én egyetértek Istennel, és megvallom a bűnömet, hű és igaz, megbocsátja azt, és megtisztít minden gonoszságtól. Ha naponta 7-szer elesek, de megvallom, akkor bűnben élek? Nem, akkor fedhetetlen vagyok. Fedhetetlen. Akkor élek azzal a kegyelemmel, azzal a megoldással, amit Isten adott. Az egyetlen megoldással, amivel élhetünk. Oké, erről fogunk beszélni. Ha azt hiszed, hogy te ma nem vétkeztél, akkor el vagy tévedve. Úgy értem, ha te azt hiszed, hogy ma nem volt szükséged Isten megbocsájtására és kegyelmére, akkor egy másik bolygón élsz. Jó, oké, ezt megbeszéltük. Róma 6:1-2-t olvassuk még el, és aztán tartunk egy szünetet. Vagy már vége az órának? Mit kell most csinálni? Szünetet tartani, vagy mikor van vége? Nem szoktunk szünetet tartani? 20-kor van vége? Jó. Akkor én iszom egy kortyot, és ti meg addig nézitek. Vagy ti iszomjasak vagytok? Szeretnétek egy szünetet? Róma 8. Dehogy is 8. Róma 6. 6:1. Mit mondjunk tehát? Maradjunk meg a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Mert itt ugye előtte azt mondja, hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal, az örök életre, Jézus Krisztus a mi úrunk által. Még ezelőtt is van, a törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek, de ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Úgy, hogy tegyük a rosszat, hogy jó származzék belőle. És erre Pál azt mondja, szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnék még benne? Jó, tehát nem lepődök meg, hogy elesem, de nem ez a célom. A bukásom nem egyenlő velem, és ez az utolsó gondolat, Én nem vagyok egyenlő a régi bűnös természetemmel, én nem vagyok egyenlő a bukásommal, én nem vagyok egyenlő a gyengeségeimmel, csak megélem őket, és úgy nézek rájuk, ahogyan Isten. És Isten úgy néz rájuk, mint az élet természetes része, amiről fel kell ismernem, hogy bűn, meg kell, hogy valljam Istennek, és csak egyszerűen tovább mennem. Mintha mi se történt volna. Mert Isten azt mondja, hogy semmi nem történt. Hogy én meghaltam a te bűnödért, és a tenger fenekére vetettem, és úgy döntöttem, hogy nem emlékszem rá. Mi történt? Miről beszélsz? Hát az előbb mondtam neked, tudod, hogy rágyújtottam. Nem emlékszem rá. Na, ne viccelj már velem. Nem, tényleg nem emlékszem. Isten úgy döntött, hogy nem emlékszik. Emlékszik ő, de nem emlékszik. Minden tud úgy, hogy tudja, de nem tudja. Ezt értitek? Ezt én sem értem. De a lényeg az az, hogy nem... hogy nem tud róla. Úgyhogy tessék úgy tovább menni, mintha semmi nem történt volna. Mert el van intézve. Tartozom 10 forinttal. Na, de kifizettem az előbb. Hogy de tartozom 10 forinttal. Elmondom még egyszer lassabban. Kifizettem. De hát 10 forint. Mondom, hogy kifizettem. Megszűnt. Tehát az a teher megszűnt. Nincs. Tehát ugye, amikor én fizettem a boltban, nincs bűntudatom, hogy elhoztam onnan a kaját. Ezt értitek, ugye? Nem? Ez így rendben van? De miután vétkeztem és megvallottam, még mindig van bűntudatom. Pedig ugyanúgy ki van fizetve, mint a kaja, amit kihoztam az étteremből. Igaz? Rendben van? És köszönöm a figyelmet. Nem, ja, nem tartunk szünetet, vagy tartunk? Össze vagyok zavarodva. Egy pár percet, jó? 5 perc szünet. De ez rendkívül jó. És a címe az, hogy a fenevad természete. És ez az én természetemről szól, rólam. Rólam szól. Meg rólad is talán. Valószínűleg rólad is. Vannak emberek közöttünk? Humanoid lények, ember? Homo sapiens? Ez a homo sapiensekre érvényes. Oké. A fenevad természete. És van vagy 12 kulcsgondolat, ami mind egymásra épül, egyik következik a másikból. Jó, ezeket mindig fogom mondani, és az én jegyzetem valahogy így néz ki. Tehát itt van a kulcsgondolat, és aztán kifejtjük, és abból építkezünk a következőre. Jó, és ezt valahogy ti is próbáljátok ilyen tömbökbe rakni, mert ahogy hallgatod, azt fogod mondani, hogy ámulatos, azt a mindenit. Tényleg így van. De aztán később ugye az információ egy kicsit így megkavarodik a fejedben, és az, ami olyan tisztának látszott és érthetőnek, az lehet, hogy összemosódik. És ez a fajta jegyzetelés így, hogyha látod a kulcs gondolatokat egymás alatt, az segít majd az elmélkedésben. Jó, az első gondolat és kérdés, amit felteszünk, az az, hogy mit jelent embernek lenni. Egy kis helyzetelemzést csinálunk. Hol tartunk most? Honnan indulunk? És ugye az első gondolat az az, hogy az ember Isten képére van teremtve. 1 Mózes 1.26. Teremtsünk embert a magunk képére, hogy uralkodjék. És ennek az egyik fő jellemzője, hogy az ember szabad akarattal bír. Olyan sokszor mondom ezt, és nem is győzöm ismételgetni, hogy ez az ember méltósága a szabadság. És én ezt nagyon kemény leckén keresztül tanultam meg vezetőként. Volt egy pont, ahol elkezdtem nem tisztelni az emberek szabadságát. Elkezdtem erőszakosnak és manipulatívnak lenni az emberekkel, hogy megtegyék, amit akarok, mert én voltam a vezető. És egy jó célért vezettem, tudtam, hogy mit csinálok. Ők is akarták, amiről beszéltünk, csak azt nem engedtem meg, hogy döntsenek is. El tudtam érni, hogy megtegyék, amit akarok. És Isten nagyon világosan és elég keményen megmutatta, hogy ezt nem tehetem. Az emberi szabad akarat az a vonal, amit ő sem lép át. Egy végtelen tekintély Istentől. Szabadság. Te mondhatsz nemet még a mindenható teremtő Istennek is. Hát még nekem. Úgyhogy ez az ember méltósága. Viszont ezt a szabadságát az ember arra használta, hogy Isten ellen hozzon döntést, hogy bűnbe essen. És ennek a bűnnek Róma 5.12 szerint a halál a következménye. Azt mondja, hogy ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, És a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Tehát Ádám elbukott, és gyakorlatilag az egész emberiség egy genetikailag örökölte a bukáskor létrejött bűnös természetet. Tehát a jól működő számítógépből lett egy hibásan működő számítógép, és ez lett továbbadva. Ugyanakkor minden ember egyénileg is elkövette a bűnt, mindenki vétkezett, és ugyanakkor mi jogilag örököltük is az apánktól az ő vagyonát, ami a bűn. Úgyhogy minden szinten bűnösök vagyunk. Tehát kretén módon gondolkozunk, kretének vagyunk, és kreténségeket csinálunk. Jó? Tehát ezt jelenti a bűnbeesés. Az eredetihez képest. Ugye én azt gondolom, hogy egyikötök sem érzi magát kreténnek. Vagy úgymond, tehát ilyen valami negatív jelzőt keresek. Ugye most csak azért direkt mondom, hogy bűnös, tehát, mert a bűnös szó néha nem jelent itt semmit. Az eredeti állapotunkhoz, az eredeti helyzetünkhöz képest minden szinten elbuktunk. Rendben, tehát semmi sincs a helyén. Ez a helyzet. Ugye most csak helyzetelemzés van. Ez a teljes romlottság tana, és ez a Bibliának az egyik legfontosabb és az egyik legjelentősebb tana. Ézsaiás 64:5, Zsoltárok 39:6 és Róma 3:10 beszél erről. Ezeket nézzük meg, ezeket a verseket. A teljes romlottság tana. És legutóbb Mezőbeleimben tanítottam erről, nem Kaposváron, és egy Isten egy ámulatos gondolatot adott, és ez a következő, hogy a teljes romlottság tana, ez azt jelenti, hogy nincs benned semmi jó. Oké? Okay? Szerintetek ez egy jó dolog, vagy egy rossz dolog? Ez egy jó dolog. Ez egy jó dolog. A teljes romlottság tana egy megszabadító dolog. Egy ámulatosan jó dolog. Úgy értem, ha nincs bennem semmi jó, ha bármi, amit teszek, az isteni mércével mérve értéktelen, akkor feladhatom a küszködést. Akkor az esélytelenek nyugalmával élhetek tovább. Ezt értitek? Isten erről akar meggyőzni. Élj az esélytelenek nyugalmával, mert nincs esélyed. Ha rajtad múlik, nincs esélyed. Az isteni mércével mérve a legnagyobb jóságod is csak egy koszos rongy Isten előtt. A legnagyszerűbb gondolatod is hiába való, és a legnagyobb teljesítményed sem ér semmit. Add föl. Ezt üzeni a teljes romlottság tana. Voltatok már nagy stresszben, ahol harcoltatok egy helyzettel, és a végén rájöttetek, hogy képtelenség, és feladtátok, és elöntött egy nyugalom? Végre túl vagyok rajta. Ezt jelenti a teljes romlottság tana. Túl vagy rajta. Most, ebben a pillanatban. Kész. Add föl. Nézzük meg a verseket. Róma 3:10. Amit megvan írva, nincs igaz ember egy sem. És aztán a folytatást is lehet olvasni, majd otthon tessék megnézni. Ézsaiás 64:5. Azt mondja, minnyáján olyanok lettünk, mint a tisztátalanok. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elhervadunk minnyáján, mint a falevél. Bűneink elsodornak bennünket, mint a szél. És itt Ézsaiás látja magát Isten szemével, Isten nézőpontjából, és azt mondja, minden igazságunk, minden jogunk, minden a legjobb, ami jön belőlünk, mint egy szennyes ruha. És azt hiszem, a szó, amit itt a Héber használ, az a szó, ami a ruha, a rongy, amit a lepra terepeken használ, volt ilyen rongyokat, régi rossz rongyokat használtak arra, hogy a fekélyeket, a keléseket, a sebeket letörölgessék. És azután nem volt jó semmire. Egy fertőzött, lucskos rongy darab volt, amit csak elégetni lehetett. És ezt a szót használja itt, mint a szennyes ruha. Ennyi a jóságunk Isten előtt. Azt mondja Zsoltárok 39:6. Íme arasznivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted. Ez nem az. Pedig ez az. így se rossz, azt mondja, íme arasznivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted, mint egy lehellet annyit ér minden ember, aki él. Most hideg van. És látod, ugye? És aztán eltűnt. Ez egy ember. Úgyhogy ez a teljes romlottság tana. És lesz még erről szó, de ami ebből rögtön következik, az a gondolat, hogy Isten ezt tudta, és ez így rendben van, és mindnyájunkat a bűn alá rekesztett, mindnyájunkról kijelenti, hogy reménytelenek vagyunk, azért, hogy aztán mindnyájunkon megkönnyörülhessen. Tehát ez a mondat nagyon találó. Az ember a minden és a semmi határán éli az életét a megtérés előtt. Minden az övé lehet, vagy semmiként, egy leheletként elveszik örökre. Minden és semmi, a teljes szélsőségek valósága, az emberi élet. Isten az örökösévé fogadja, fogja, leveszi a gyűrűjét, és ráhúzza a te ujjadra, ami azt jelenti, hogy teljes joggal rendelkezel, ugyanazokkal a jogokkal, amivel az atya, tiéd a ház, az ország, a vagyon, minden, és még az atya is, fiú lettél, a király fia, örökös, minden a tiéd. Vagy egy kárhoztatott, ítélet alatt álló, értéktelen, senki és semmi vagy, pokolra való. A minden és semmi határán. És semmit nem tehetünk érte, hogy innen erre vagy arra billenjünk. Ezt érted? Reménytelen. Semmit nem tudsz tenni azért, hogy azt a szakadékot, amit a te bűnösséged és Isten szentsége létrehozott, a kettő közötti szakadékot áthidald. De ez azért van így, hogy Isten mindenkin ingyen, ajándékba, ajándékként könyörülhessen. Mindenkin irgalmaz. Ő meghalt azért, hogy kifizesse a mi tartozásunkat, hogy aztán mindannyiunknak megbocsáthasson. Igazából az ember teremtése, én azt gondolom, hogy az örökkévalóságot kiforgatta a maga rendjéből. Nem forgatta ki, Istenben mindig is ott voltunk. Istennek ez a dicsősége mindig is megvolt. De ha megnézed azt, hogy Isten a maga, tudod, steril kis világában, nem tudom, ez egy jó kifejezése, de mint egy nagyon gazdag ember, akinek nem kell, tudod, a földet túrnia, nem kell a betegségekkel foglalkoznia, nem kell a szegénységgel küszködnie. Nagyon gazdag vagyok, enyém az egész ország, én vagyok a király. És fogja magát, és egy tudod, egy nyomorult kolduslányért, tudod, lemond a trónjáról, lemond a tisztaságról, lemond az eddigi fényűző életéről, egy vádat, amivel azt a lányt elítélték volna, magára vesz, és megölik, hogy az a lány megmenekülhessen. Én azt hiszem, hogy ez a legmegrázóbb, a legkiforgatóbb, a legmegrendítőbb történet, amit el lehet képzelni. És Isten ezt tette. És ez az ő dicsősége. Isten azt mondja, hogy én ilyen vagyok. Én szeretek mindenek felett, és igazságos vagyok, és nem alkuszom meg. És ez a kettő azt követeli, hogy én meghalljak azért, akit szeretek. Hogy én, aki élek, ne önmagamért éljek, hanem azokért, akik hisznek én bennem. Lefektetem az életemet az emberért. Ez az evangélium, hogy a minden és semmi határáról egy egyszerű igennel belelépünk mindabba, amit Jézus Krisztus megtett, örökösökké válunk, mindenek uraivá, visszacsinálhatatlanul, örökkön örökké. Rendben. Ez a helyzetkép. Ez jó? Itt tartunk. Mi az első dolog, amit ez tanít nekünk? Milyen alapon vagy te most itt? Kérdezem tőled. Milyen alapon emelhetett te most föl a hangodat? Kérdezem tőled. Mivel dicsekedhetnél? Kérdezem tőled. Tényleg kérdezem. Az első kérdésem az volt, hogy milyen alapon vagy itt. Nem itt ezen az órán, Isten előtt, az élők között, az örökösök között. Kegyelem? Igen. 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 Mit csinált Isten nekünk? Megbocsájtott. Megbocsájtott. A megbocsájtás az első elv, ami bejön, az első tan, ez a második pontunk, a megbocsájtás tana. Hogyan működik a világunk? Mi az egyik alapelve a világunknak? Mi az egyik fő szabály, aminek élnie kéne, és mozognia, és működnie kéne? Mi az az alap, ami egy alapon állva mindannyian élünk? A megbocsájtás. Mi kegyelmet kaptunk, megbocsájtást kaptunk. Oké, csak gyorsan megmondjuk pillanat, a kegyelem szó, a káris szó meg nem érdemelt ajándékot jelent. És ez több szinten értelmezhető. Meg nem érdemelt ajándék a megbocsájtás is, de ennél jóval többet kaptunk. A kegyelem nem csak annyit jelent, hogy oké, elengedem a tartozásodat, oké, nem haragszom, megölted a fiamat, megbocsájtok. Ez csak egy része. Az igazi kegyelem, az igazi káris, az igazi meg nem érdemelt ajándék az Jézus Krisztus maga. Isten azt mondja, hogy nem csak a megbocsájtásomat adom ajándékba, hanem tokkal vonóval magamat. Én leszek a férjed. Én leszek az apád. Én leszek a fejed. Ennél jobban nem adhatom magam. Nem adhatom magam ennél jobban. A határ az ember és Isten között ennél jobban nem bontható le, mint ahogy az ember megkapta Istent. Ezt értitek? Csak a szót, hogy káris, a kegyelmet, hogy fogjuk használni, értsétek, hogy ez meg nem érdemelt ajándékot jelent, amiben sok minden belefér, de végső soron Jézus Krisztus. Jó? Az első dolog, ami ennek része, az a megbocsájtás. És Isten Máté 18:22-35-ben tanít minket erről, és szeretnélek megkérni valamelyikötöket, ki tud szépen olvasni, olvassa ezt föl nekünk. Máté 18. Akkor én olvasom fel, én is szépen olvasok. Jó, azt mondja. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, 21. verset olvasom. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki még 7-szer is? És Péter nagyot akart mondani. Úgy értem, 7-et mondott. A nagy lelkű ember 3-at mondott volna. Egy nap ugyanazért a vétekért. De te kérlek, bocsáss meg, ráléptél a lábamra. Semmi baj, semmi baj. Nem, megint rajta állsz a lábamon. Ne haragudj. Bocsáss meg. Oké, köszönöm. Ne haragudj, megint rajta állsz a lábamon. Ez már 3 volt. Péter, nem akarok szólni, de megint rajta állsz a lábamon. Nem, semmi baj, semmi. Péter, megint rajta. Tehát ugye nem 7-szer, sokat akart, nagyot akart mondani Péter. És Jézus azt mondta neki, hogy még 7-szer is. Jézus így válaszolt, nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer is. Ami gyakorlatilag egy szólásmondás, és nem azt jelenti, hogy 490-szer, hanem, azt jól számoltam? Gyors matek. Kicsit aggódtam. Akárhányszor. Hányszor bocsássak meg valakinek, aki újra meg újra elköveti ugyanazt a bűnt velem szemben. Akárhányszor. Nincs felső határa. A Isten gazdaságának ez az egyik alapvető valutája, a megbocsájtás. És az alapja Jézus Krisztus fizetsége. Úgy értem, mindenkinek ki van fizetve az adóssága, élj mindenkivel úgy, hogy ki van fizetve az adóssága. Mennyire? Egészen. Hányszor? Akárhányszor. De így nem lehet élni? Igen, a világ nem tud így élni. De Isten rendje ilyen. És ha érteni akarod, hogy Isten hogy működik, értened kell ezt. Figyelj, és fogod érteni. Azt mondja, ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Ez egy államadósságnyi tartozás. Oké, tehát ez nem 10 000 forint, ez 10 000 talentum, ez egy vagyon. 40 kiló arany, egy talentum, meg kell nézni, most nem tudom, fejből, de ez egy vagyon, egy államadósságnyi tartozás. Bocs, eljátszottam Magyarországot. Bocs. és megyek a királyhoz. Ugye, mit tudom én, New York helytartója eljátszott a New Yorkot, és megy George Bushhoz, hogy tisztázza a dolgot. New York most már az oroszoké. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják előt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amie van, és fizessen. Ugye az adós rabszolgaság akkoriban egy bevált dolog volt, nem tudták fizetni, eladtak rabszolgának. A szolga erre leborult előtte és esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Nagy hite volt, mondjuk. Vagy jó összeköttetései, nem tudom, hogy... Akkor az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Halljátok ezt? Megszánta, elbocsájtotta, és azt mondta, hogy nem tartozol semmivel. Becsuknátok az ajtót. Köszönöm szépen. És azt mondta, hogy nem tartozol semmivel. Ugye te nem az vagy, adok 10 évet, hogy megfizesd, majd megadod, amikor akarod. Felejtsd el, el van sikálva. Próbáld meg, tudom én, Kaliforniát. Akarsz egy új állást? Ezt értitek? Elengedte a tartozását. Ez vagy te. Csak ha gondolkoznál. Jó? Ez a te sztorid. Te vagy az, aki eljátszottad azt az örökséget, amit Istentől kaptál. Neked a te életed, a lehetőség, amit az örökkévalóságban jelent, több, mint New York állam. Ups, Magyarország. Túl nagy volt a tétek. Kicsúszott a zsebemből. Jó, tehát amit eljátszottál az életeddel, a bűnöddel, az egy nagyobb érték, mint amit ez az ember eljátszott. Amikor azonban eltávozott, az a szolga összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki, ami nem egy jelentős összeg. Tehát egy...
Két
szendvics ára. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. És ez eddig mondjuk még érthető, mert az ura is ezt csinálta vele. Ugye eleinte az volt, hogy eladlak rabszolgának. Nyomorult szolga. És ő is elkapta, folytogatta. Amikor igen, azt mondja, de az... Igen, hol van? Itt van. Szolgatása ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Ez ismerős valahonnan, ugye? Ezt egy pár sorral előbb olvastuk. Ugye te ezt, amikor ő csinálta, még poros volt a térde, attól, hogy ő is térdelt egy pár perccel ezelőtt. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak azon, ami történt. Akkor magához szivatta őt ura, és így szólt hozzá, gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant, az ura is átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Itt tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívből meg nem bocsájtotok mindenki az ő atya fiának. Úgyhogy ez az üzenet. Nekünk megbocsájtottak, mi azzal tartozunk, hogy mi is megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. Hányszor? 70-szer, 7-szer. Milyen feltétellel? Az egyetlen feltétele a bűnbocsánatnak az a vér kiontása. És azt Jézus Krisztus már kiontotta. Az a bűn, amivel ellened vétkezett a te embertársad, az egy olyan bűn, amiért Jézus Krisztus fizetett. Jézus Krisztusnak tartozol azzal, hogy megbocsáss annak az embernek. És Uh, olyannak kell lennünk, azt írtam ide, hogy úgy kell megbocsájtanunk, ahogy Isten is megbocsájtott nekünk. És ez nem lehet egy ilyen teljesítményprogram, hogy megbocsájtok, hogy nekem is megbocsássanak, ugye, mint egy ilyen trükk. Hanem ez egyszerűen az életed része kell, hogy legyen. Mint oké, tehát te egy tükör vagy, akire rásüt Isten fénye, rásüt a szeretete, az irgalma, a megbocsájtása, és neked egyszerűen vissza kell ezt tükröznöd. Amit kaptam, azt adom. Nem azt adom, amit én se kaptam, abból, ami nincs, abból nem tudok adni, hanem abból adok, amit kaptam. És ha olyan vak, süket és rövidlátó vagyok, hogy megfeledkeztem arról a kegyelemről, amiben részesültem, hogy élek, hogy el vagyok fogadva, hogy örökös lettem, az az én bajom. Ha úgy érzem, hogy nincs miből megbocsájtanom, akkor csak át kell gondolnom a saját elveszettségemet. Akkor nem értem a teljes romlottság tanát, akkor nem értem Isten szentségét, és azt a visszafordíthatatlan zuhanást, amiben éltem Isten előtt. A kárhozatra voltam ítélve. Nekem volt egy motorbalesetem olyan 5-6 évvel azelőtt, hogy megtértem volna, ahol ennyin múlott, hogy meghalok. Én akkor belenéztem a pokol bugyrába, úgyhogy nem tudtam róla. Én meghalhattam volna akkor, és most a pokolban lennék. Ezt értitek? Nem, ezt nem értjük. Nem értjük. Olyan hétköznapiak vagyunk azzal, akik vagyunk, és a jogainkkal, és az igazságosságunkkal, és a nem tudom mivel. Nem értjük, hogy nincs mivel dicsekednünk. Hogy abban a helyzetben, amiben állunk, abban semmi nincs abból, amit mi csináltunk. Nem a mi munkánk. Az egyetlen dolog, ami megmenthet minket, az Jézus Krisztus vére. Megyünk a mennybe, és egy iszonyatos, gyilkos, pusztító hatalom, egy szentség felé megyünk, amitől érzed, hogy megemésztődsz. Vége ez, a halálba megyek, ha csak nincs rajtam a vér. És ha a vér rajtam van, akkor élek, és szeretettel fogadnak. Mivel dicsekszel? Milyen alapon nem bocsájtasz meg? És ezt mondom magamnak is. Ne gondoljátok, hogy nem. És szia Attila, és a következő gondolat az a farizeizmus gondolata. Ugye ez a következő nagy blokk. És hogy azt kell, hogy mondjam, hogy Jézus egyedül azokra az emberekre haragudott igazán, akik félre képviselték őt. Akik nem voltak hajlandóak továbbadni azt a kegyelmet, amit kaptak. És ez a farizeus, az az embertípus, az evangéliumokat, ahogy olvassátok, biztos tudjátok, hogy tehát Jézus mindenhol jó fej, mindenhol laza, mindenhol, tudod, tényleg bűnösök barátja, de egy helyen kiakad. Úgy értem, villámokat szór a szeme, és olyanokat mond, hogy azt mondom, wow! Értem, ha vagányokat akarsz mondani, akkor olvasd el Jézus beszédeit a farizeusok ellen. Tehát én nem hallottam még embert kiosztani másikat úgy, mint ahogy Jézus kiosztja a farizeusokat. Miért haragszik rájuk ennyire? Azért, mert meghamisítják az Istenről alkotott képünket. A farizeus olyan, mint egy görbe tükör. Rásüt a fény, fehéren, tisztán, és ilyen rozsdás, szórt valami jön vissza róla. Ő kegyelmet kapott, és ő közben törvényt ad a másiknak, és elítéli a másikat, és megköveteli tőle azt, amit ő maga sem tud teljesíteni. A farizeus az a vallásos ember, aki bort iszik és vizet prédikál. Aki a saját teljesítményére büszke, miközben a teljesítménye értékelhetetlen Isten előtt. És azt kell tudnunk, hogy mindannyiunkban van egy farizeus. Mindannyiunkban ott van a régi bűnös természet. Ő az igazi farizeus. Ő az, akinek megvan az ítélő képessége. Aki tudja, mi a jó és mi a rossz, és benned látom. Ha-ha! Ne hidd, hogy nem látom. És ott van egy farizeus bennem, aki észreveszi a hibáidat, aki számon tartja a vétkeidet, aki egyfajta teljesítményt követel tőled. És miközben mindezt megteszem, az én bűnöm nagyobb, mint a tiéd. Látlak, hogy bementél a kocsmába és berúgtál, megítéllek emiatt, és tudod ki a nagyobb bűnös? Én vagyok a nagyobb bűnös. És lehet, hogy amikor én elítélek téged, te már rég helyreálltál Istennel, már megmondtad neki, hogy fú, ezt elszúrtam, bocsáss meg, Uram, fedhetetlen, szent és tiszta vagy Isten előtt, és én behajtok rajtad egy adósságot, ami már nem is valós. Farizeus. Egyszerűen értenünk kell, hogy nincs jogunk visszatartani Krisztus megbocsájtását senkitől, teljesen függetlenül, hogy mekkora a bűne, kicsi vagy nagy a mi szemünkben. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha Adolf Hitler a halála előtt megtért, akkor ott lesz a mennyben. Valószínűleg nem tette. De ha megtette, egy kicsi igen, ugyanúgy menti meg őt, mint engem. Nekem semmivel sincs több jogom a mennybe menni, mint neki. Okay. Isten megbocsátása mindent átfogó és végleges. Érteni akarod a világunkat? Érteni akarod, hogy Isten országa, a végső valóság milyen? Gondolkozz el ezen. Nincs senki, aki bármivel is dicsekedhetne. Nincs senki, akinek bármilyen joga lenne, azon kívül, amit Jézus Krisztustól kapott. Ebben a könyvben van egy idézet, és ezzel szeretném befejezni, ha megtalálom. És a feneva természetét jövő órán folytatni fogjuk ezt a témát. Aztán olyan sok jó van a legrosszabbakban is, és olyan sok rossz a legkiválóbbakban, így hát alig akad valaki közöttünk, ki szót emelhet bárki ellen is. Úgyhogy legyen ez az, amin gondolkozunk, és csak ne felejtsd el, hogy az a kegyelem, ami jár másoknak, az az, ami a tiéd is. És ahogyan másokat ítélsz, úgy ítéld magadat is. Vagy ahogy másokat felmentesz, mentsd fel magadat is. A kegyelem gazdasága egy sokkal élhetőbb, mint a teljesítményé vagy a törvényé. Amen. Amen. Mindenható Úrunk, csak arra kérünk, hogy tedd ezeket az elveket nagyon valóssá az életünkben. Add, hogy gondolkozzunk rajta, hogy elmélkedjünk rajta. Add, hogy harcoljunk veled, ha kell, addig, amíg meg nem mutatod, hogy ez mit jelent nekünk. Hadd lássuk a saját életünket, és másokat is a te szemeddel. Hadd lássuk azt a nagyságot, azt a méltóságot, amit kaptunk tőled. És hogy megbocsássunk. Megbocsássunk magunknak, és az ellenünk vétkezőknek. A te nevedben imádkoztunk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.